koronavírus okozta betegség felismerésével és gyógyításával kapcsolatban megnyugtató híreket kaptunk az elmúlt napokban. Ugye a hírek szerint 2 órán belül eredményt ad az új magyar koronavírus teszt. A Richter, tehát magyar gyógyszergyár gyártja a súlyos esetekre szolgáló injekcióként beadható Remdesivir nevű gyógyszer, illetve egy másik antivirális szert is már elkezdtek a betegeknek adni Szegeden a klinikán. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ezek szerint azok a pénzek, amelyek a gyógyszerkutatásra és fejlesztésre kerültek oda a helyekre, a kutatóhelyekre, azok meghozták az eredményt?
A jelek szerint igen, de majd végleges ítéletet akkor mondjunk, ha túl vagyunk a víruson, és eljön a több hónapig tartó összegzés, tapasztalatok összegzésének az ideje. Azt tudtuk mindig is, hogy a magyar orvos koponyák a legjobbak közé tartoznak a világon. Hát, ez még csak Szent Györgyi Albertnek az országa. És hát Semmelweis Ignác is magyar volt, tehát nekünk nagyon komoly orvos legendáink vannak. És ahogy azt a legtöbb ahogy az a legtöbb szakmában lenni szokott, akiket ismerünk, kiemelkedő nagyokat, ők nyugodtan mondhatják, hogy azért jutottak ilyen magasra, mert óriások vállán állnak. Tehát mindig egy-egy nagy sztár, világhírű tudós mögött sok ezer kevésbé ismert, de nagyszerű koponyának a munkája áll. Tehát nincs mire szégyenkeznünk, amikor szoktam nézni a külföldről érkező diákoknak a választását, hogy milyen egyetemeket választanak ki Magyarországon azok, akik ide jönnek, ott előkelő helyen van az orvostudomány. Úgyhogy ebben mi jól állunk, és ennek látjuk most a lenyomatát. Tehát persze a legnagyobb dolog az lett volna, hogyha mi fedezzük fel a vakcinát, de hát ez egyelőre még nem adatott meg. Viszont legutóbb, mikor Brüsszelben jártam, akkor én nekiszegeztem a bizottság elnök asszonyának a kérdést, hogy akkor most mondja meg, hogy mikor lesz vakcina. Mert hogy az Európai Unió eurómilliárdokat tol bele, így mi magyarok is egyébként hozzájárulunk ehhez a befektetéshez, tehát eurómilliárdokat tolunk bele a kutatásokba. Ez úgy történik egyébként, hogy mi a gyógyszercégeknek adunk pénzt, tehát az európai nagy gyógyszercégeknek 6-tal van szerződésünk, a 7-dikkel ezekben az órákban vagy napokban jön ez majd létre, és azt várjuk, hogy a pénzünkért cserébe eredményt kapjunk, illetve előjegyzésbe vesznek bennünket európaiakat, sok száz millió vakcinára nézve, hogyha sikerül 6-ból bármelyiknek ezt felfedeznie, akkor az európai polgárok számára ez elérhető legyen. De nem tudott a elnök asszony választani, azt mondta, hogy a világ legboldogabb és leggazdagabb ember lenne, ha meg tudná most mondani, és fogadásokat tudnak kötni arra, hogy melyik napon lesz vakcina, de a dolgok úgy állnak, hogy nem lesz ez hamarabb, mint a következő év fele. Most mit jelent ez? Ez ugye azt jelenti, hogy aki volt katona, az talán könnyebben érti, amit mondok, hogy most már azért kifele megyünk, tehát van mögöttünk 7 hónap, és van előttünk 7 hónap, tehát mostantól kifele megyünk, nem pedig befele, és 1-2 hónap, és akkor, ahogy régen mondtuk fiatalkorunk, akkor kezdhetjük vágni a centit, mert meg lesz a vakcina. Én úgy számolok, hogy nekünk magyaroknak is a következő év közepéig június-júliusáig kell kibírni. A rossz kedvünk tele addig fog tartani, mert csak nyomasz bennünket ez a nyomorult vírus, mint a köd megüli a tájat, meg az életünket, meg a hangulatunkat, és szabadulni akarunk belőle. Szabadulás lesz. A szabadulás május-június-július tájékán ér ide Magyarországra.
Varga Mihály tegnap egy konferencián úgy fogalmazott, hogy kifelé megyünk, már túl vagyunk a mélyponton, ha a gazdaságot tekintve, és ők úgy számolnak a pénzügyminisztériumban, hogy azok a gazdaságvédelmi intézkedések, amelyeket a kormány meghozott, és amelyek életbe léptek, azok körülbelül 3-4%-kal csökkentették a gazdaság visszaesését. És ezért lehetett azt elérni, hogy azért az európai átlagnál kevésbé csökkent a magyar gazdaság. Most az egyik legfrissebb ilyen gazdaságvédelmi vagy otthonteremtési támogatás az, amit bejelentett a kormány, hogy 5% lesz a lakásépítés áfája egészen 2022 végéig. Várhatók-e további intézkedések?
Én is szoktam tuningolni magam ilyen jó hírekkel, hogy kiválogatom azokat a híreket a hírfolyamból, ami valami esélyt adnak arra, hogy hát ha mégis gyorsabban fordulnak jóra a dolgok, és ha a pénzügyminiszter mondja, az biztató, mert hát ismeri a pénzügyminiszter, tehát ilyen szálkás, karcogi ember, keveset beszél, és a lelkesedés, mint olyan, az nem nagyon ismert a számára, tehát egy hideg, hűvös pénzügyi szakemberről beszélünk, aki viszont ezért sohasem ragadtatja el magát, hanem mindig két lábbal áll a földön, és amit mond, az komolyan lehet venni. Tehát ha azt mondja Varga Mihály, hogy vannak biztató jelek, akkor azt nyugodtan megszorozhatjuk kettővel. Tehát azt nem osztani kell, mint a magyaroknál igen gyakran, hanem azt inkább szorozni. Úgyhogy én is bizakodok, de nézze, szerintem a következő néhány hónap az lesz az igazán fontos tapasztalatokat hozó időszak. Mert miről is beszélünk? Arról beszélünk, hogy 6-7 hónap ezelőtt egy nem ismert jelenség ütötte fel a fejét, most maradjunk csak Európánál, és mindenki valamilyen választ adott erre. Én folyamatosan nézem, hogy ki mit válaszol, melyik ország, melyik kormány. És a miénk más, mint a többieké. Ugye a mi egészségügyi válaszunk az arra irányult, hogy mi már március-áprilisban úgy gondoltuk, hogy lesz második hullám. Tehát nem egyszerűen a tavasz kell túlélni, jön a nyár, strand, bikini, boldogság és vége van, hanem arra készültünk, hogy lesz egy első hullám. Az orvos koponyáink ma akkor mondták, hogy nyáron enyhülni fog a helyzet, és mint általában lenni szokott a világjárványokkal, lesz egy második hullám. Ezért mi a nyarat arra használtuk, hogy felkészítsük az országot a második hullámra. Tehát a mi védekezésünk első pillére az volt, nemzeti konzultáció, tehát politikailag felkészíteni az embereket, megindítani azokat az eszközgyártó kapacitásokat, gyárakat, hogy ne Kínából kelljen várni Szijjártó Péternek hajnalban repülőket a Ferihegyen, hogy jön-e szállítmány, hanem mi gyártsuk azt, amire szükségünk van. Ez mind meg is történt. Szálljunk be azokba a vakcinakutatásokba az Európai Unión keresztül, amitől a gyógyszert vagy a vakcinát reméljük, és közben hozzuk meg azokat a gazdasági intézkedéseket, amit kell. Ez volt a védekezésünk második pillére. A legtöbb országban úgy hívták ezt, hogy propeller pénz. A legtöbb országon nagyon sok pénzt szétosztottak, mondván, hogy nincs elég jövedelme az embereknek, adjunk nekik pénzt, akkor majd vásárolnak a boltban, akkor fogyasztanak, ha fogyasztanak, akkor lesz, aki megvegye a vállalkozóknak és vállalkozásoknak a termékeit. És a hangsúlyt ide tették. Ez egy jó gondolat egyébként, és majd 2-3 hónap múlva meglátjuk, hogy milyen hatékonysággal segítette ez a válságból való kilábalást. Mi másik irányba indultunk el, mert a mi gazdaságunk más, mint a nyugat-európai gazdaságoké. A miénk az egy munkaalapú gazdaság. Tehát nekünk az volt a fontos, hogy legyen munka. Amennyi munkahelyet megöl a vírus, annyi munkahelyet hozzunk létre. Munkahely meg beruházásból van. Ezért a mi védekezésünknek a középpont, gazdasági védekezésünk középpontjában a beruházások állnak. Ez két dolgot jelent. Ez jelenti a vállalatok beruházását, meg a családok beruházását. Bármilyen meglepő, az öt, és megérkeztem az ön kérdéséhez némi bolyongás után, tehát az ön által föltett kérdés, az 5%-os áfa így kapcsolódik logikusan a mi gondolkodásunkba. Mert a beruházások egy része a vállalkozásoktól jön, a másik része meg a családoktól jön. És a legnagyobb értékű családi beruházás az mindig az lakási, az otthonteremtés és a lakásfelújítás. Ezért most beindítjuk azt a válságkezelési elemet, ami meglöki, megdobja a családok beruházását, mert lehetőséget adunk nekik arra az 5%-os áfával, és majd még jó néhány intézkedéssel, ami Novák Katalin miniszterasszony éppen dolgozik, lakásfelújítási kedvezmény családoknak még több kedvezmény, tehát beindítjuk azt a építőipari, lakásipari, otthonteremtési motort, ami a családok beruházását aktiválni tudja. És azt reméljük, hogy ez egy második lépés előkete lesz a gazdasági válságkezelésnek. A mi fölfogásunkban, mondom még egyszer, ez eltér a nyugat-európaiakétól, a mi fölfogásunkban a legnagyobb gazdasági veszély az nem a fogyasztás visszaesése, az is komoly veszély, de a legnagyobb veszély az a kivárás. Mert ha kivárnak a vállalkozások, meg a családok a vásárlásokkal, a beruházásokkal, az otthonteremtés és így tovább, akkor áll meg a gazdaság. Tehát nekünk a kivárás ellen kell tennünk, azt kell mondanunk, a vállalkozók ne kivárjál, hanem csináljad. Ezért adtunk nagyon sok pénzt, vannak is számaim, talán több mint 900 vállalkozásnak, hogy beruházásokat hajtson végre. Ez 1 milliárd euró, tehát 3-400 milliárd forintnál több beruházás jelentett. Ez megmentett 150-155 ezer munkahelyet. Tehát most az otthonteremtési támogatás, az 5%-os áfa, az nem egyszerűen egy jó intézkedés, hanem egy válságkezelési logika a soron következő lépése.
A számok ismeretében megerősíti azt, hogy akkor az elkövetkező 3 hétben nincsen szükség további korlátozásokra, és az egészségügyi rendszer az bírni fogja a terhelést. 700-an vannak kórházban, 50-60-an lélegeztetőgép.
Kétfajta módon lehet nézni a világra. Vannak azok az emberek, akik azt gondolják, hogy világ a vesztébe rohan. Csupa rossz dolgok történnek, vagy ha történnek is jó dolgok, azok eltörpülnek a rossz dolgok mellett. És vannak, akik meg azt gondolják, hogy persze sok baj van a világon, de összességében, ahogy megyünk előre, mondom, persze bajok mindig vannak, de hát a világ azért egyre másra talál válaszokat a korábbi bajaira és kihívásaira. Én az utóbbi csoportba tartozok, talán a miniszterelnöknek oda is kell, ez nem biztos, hogy így van, de azt hiszem nem tévedek. Tehát nekem a lehetőséget kell látnom mindenben, nem a leromlás lehetőségét, hanem a javulás előrelépés lehetőségét. És én azt láttam tavasszal, hogy sikerült. Tehát Magyarország a legjobban védekező országok között volt. Leginkább az orvosainknak, meg az ápolóinknak köszönhetően. És ha egyszer sikerült, tehát az első hullám idején tudtunk győzni, mint a magyar válogatott tegnap Szófiába, akkor a második hullám esetében is tudunk győzni. Ez az én fölfogásom. Na most, mit jelent a győzelem? Ez esetben a győzelem azt jelenti, hogy az egészségügyi rendszerünk, a kórházaink, a mentőseink, a háziorvosaink bírják a terhelést egész addig, amíg meg nem érkezik a vakcina. Tehát minél később jutunk el abba az állapotba, hogy a egyébként előre ütemezett vakcina, vírustól független műtéteket kell elhalasztani, tehát normálisan megy az élet, és közben el tudjuk látni a koronavírus fertőzötteket, és ez minél hosszabb időszak, annál sikeresebbek vagyunk. Tehát én azért szurkolok, azért dolgoztatom a minisztereimet, hogy olyan lépéseket hozzanak, hogy minél később jöjjön el az a pillanat, ha egyáltalán el kell jönnie, amikor úgy, mint tavasszal, megint el kell halasztani előre tervezett műtéteket, mert azokra az ágyakra is szükség lesz a kórházakban, a vírusosok számára, amin most nem vírusosok fekszenek. Most egyelőre az előrejelző képességünk 3 hét. És a miniszter úr azt mondta, hogy a következő 3 hétben ilyen intézkedésre nem kell számítani, nem is ütemeztem a munkámba ilyen döntést.
Nincs egy hete annak, hogy bejelentette a kormány, hogy megemeli az orvosok bérét jelentősen, soha nem látott mértékben. Ezt a társadalom nagy része el is fogadja, még akkor is, hogyha úgy érzik, hogy az elmúlt 10 évben azért az orvos társadalom megbecsülése az megvolt, mert 2016-ban és 2017-ben is 2 alkalommal kaptak 100 és 100 ezer forintos fizetésemelést, de elfogadják ezt, hogy szükség van erre a nagymértékű emelésre. Gondolta volna, hogy a parlament egyöntetűen elfogadja ezt a törvényjavaslatot?
Hát olyan időket élünk, amikor mindent el tud képzelni az ember, jókat és rosszakat egyaránt, jó és rossz dolgokat egyaránt, persze miért is ne. Tehát azért emlékszem, én 30 éve vagyok parlamenti képviselő. Tehát én ott voltam már 1990-ben az első demokratikusan választott képviselők padsoraiban. És erre volt példa korábban. Ez csak most a utóbbi néhány év, meg a mostani baloldali magatartás fényében tűnik meglepőnek, de ilyen volt korábban. Most azért tűnik meglepőnek, mert azért, nem tudom az emberek mennyire figyelik ezt, de azért nekünk a védekezésben mindennapi gondot okoz, hogy a baloldal az nem, hogy nem segíti a védekezést, nem, hogy nem lehet számítani rá, hanem ellene dolgozik. Hát megtámadja azokat az embereket, akik a kulcs szereplői a védekezésnek, mondjuk a tiszti főorvosasszonyt. Vagy nem csak azt mondja, hogy lehetne ezt jobban is csinálni, mert az ember megrándítja a vállát, hát persze nem ilyenkor van szükség a legjobb tanácsra, inkább oda kéne állni, fülgyűrni az ingújat, aztán dolgozni, meg segíteni, de nem ezt mondják csak, hogy hogy lehetne ezt jobban is csinálni, kamu videót gyártanak, meghamisított videókat gyártanak, hogy azt a benyomást keltsék az emberekbe, hogy mindjárt összeomlik az egészségügyi rendszer. Tehát egy ilyen hangulatban, egy ilyen közegben az, hogy egy egészségügyi kérdésben egyhangulag döntött a parlament, valóban szokatlannak tűnik, de csak ezért. Egyébként ez volna a normális, hogy rendesen a baloldalnak, aki éppen ellenzékben van, nem az országgal szemben kell ellenzékben lenni, hanem a kormánnyal szemben. A járvány idején nem támogatni a közös védekezést, azt jelenti, hogy az ország ellenében teszek. És ma a baloldal rendszeresen ezt teszi. Úgyhogy ebben a kontextusban ez meglepetés volt. Most nézze, az orvosoknak nem csak az, tehát az egész egészségügyben dolgozó világ számára nem csak az volt a baj, hogy kevés volt a fizetés, hanem az igazság az, hogy emlékszem, ez a 30 év, amiről tettem említést, alapot ad arra, amit mondok, hogy folyamatos sodródás volt a tekintetben, hogy milyen típusú egészségügyi rendszerünk legyen. És amikor mentek a viták jobbra-balra, az orvosoknak meg élniük kellett, és miután erre a kérdésre nem adott senki rendes választ, hogy akkor milyen egészségügyi rendszerünk legyen, mennyi pénzt keresnek az orvosok állami állásban, mennyien mennek el magánba, mennyien gondoskodjanak magukról, és mennyi bízhat abban, hogy az állami alkalmazásban a megélhetéshez elégséges jövedelemhez jut, erre a kérdésre nem volt válasz. Egy sodródás, rendezetlenség volt jellemző. Én 10 évvel ezelőtt, hát mi 10 évvel ezelőtt csináltunk egy tervet, hogy hogyan kellene előre haladni. Ugye az igazság az, hogy 10 évvel ezelőtt sem az orvosok hiánya volt a legnagyobb baj, hanem az ápolónőké. Ez egyébként 2018-ra elég súlyos formákat öltött, tehát 18-ban azért kellett hozni egy döntést, ami nagyon jelentős béremelést adott a szakdolgozóknak és az ápolóknak, mert azt láttam, hogy ők mennek el legnagyobb számban az egészségügyből. Tehát először döntöttünk az ápolók bérének rendezéséről. Utána hoztunk döntéseket a kórházak felújításáról. Vidéken nagy eredményeket értünk el. Budapesten éppen most folyik egy 30-40 milliárdos kórházfelújítási program. Utána döntöttünk arról, különösen Budapesten, hogy új kórházakat kell létrehozni. Volt, ahol csak új szárnyakat, de van, ahol egészen új kórházat. Itt például a Délpesti Nagy Centrum Kórház építése vagy tervezése, az gőzerővel halad előre. Az egy óriási beruházás lesz, nagyon nagy összegért. És a végén elérkeztünk oda, ami a legnehezebb dolog volt, hogy az orvosok bérében mi legyen, mert közben ebben az űrzavarban az orvosok is, meg az emberek is alkalmazkodtak az űrzavarhoz. Hát élni kell, berendezkedtek. Hálapénz, a magámban is dolgozok, a betegemet meg részben az állammal láttatom el, a költség az államnál van, a haszon meg nálam, mondja az orvos, de mindenki úgy gondolta, hogy ez nem morális probléma, hiszen ha nincs egy rend, amihez képest erkölcsileg mérni lehetne azt, amit csinálok, akkor semmi sem erkölcstelen. Tehát ez volt az igazi baj. Azért örülök annak, az orvosi kamara vette egy levegőt, mert itt nem a kormány van az elsősorban, hanem az orvosi kamara. Az orvosi kamara vette egy nagy levegőt, és azt mondta, hogy mi orvosok nem érezzük jól magunkat ebben a helyzetben. Ezt meg akarjuk változtatni. Ehhez kell egy együttműködés a kormánnyal. Itt van két javaslat, az egyik a bérrendezésről szól, a másik a hálapénzről, ezt fogadjátok el. És ezt betű és szó szerint befogadtuk. Persze, hogy vannak részletkérdések, amiket rendezni kell. Házi orvos, magánpraxis, állami alkalmazás viszonya, orvosválasztás lehetőség. Én is tudok mondani legalább 10 ilyen részletkérdést, ami fontos. De ezek nem csak föl vannak írva, ezeken munkacsoportok dolgoznak, haladunk előre, az orvosok véleményére számítunk, és az év végéig ezeket a kérdéseket mind rendezni fogjuk, és akkor végre lesz egy rendezettség. De azt nem állítom, hogy ez tökéletes lesz, mert majd még ezt be kell járatni. De legalább lesz egy rend, amihez képest lehet viszonyulni. A becsületes orvosok és a rendes betegek tudnak erkölcsi viszonyt kialakítani ahhoz a problémához, hogy ők betegek, és ahhoz, hogy ebből kilábaljanak, segítségre van szükségük, és ezért ők fizetnek TB-t, vagy magánellátásban átlátható módon valamilyen díjat. Tehát lesz egy rend, ami lehetővé adja, hogy erkölcsileg lehessen boldogulni, és eltalálni egy olyan nehéz helyzetben, amit betegségnek vagy beteg állapotnak hívunk.
Ön említette, hogy a baloldal itthon nem segíti, az első hullámban sem segítette a védekedést, és úgy tűnik, hogy ezek az álvideók és álhírek nagyon fogékony talajra hullanak Brüsszelben például. Tehát azt látjuk, hogy brüsszeli politikusok egymás után támadják meg Magyarországot, a magyar kormányt, vagy akár éppen személyében önt. És például az a hölgy, az Európai Parlament baloldali alelnöke, ez a Barley, asszony most legújabb azt mondta, hogy igenis a korrupció az jellemző Magyarországon, és akár a miniszterelnök családjában is megtalálható. Szóval nem érti az ember, hogy egy másik német politikus, aki egy kicsit ismertebb, mint mondjuk Barley asszony, például Angela Merkel 2019-ben, amikor itt volt Sopronban, a Pán-Európai Piknik évfordulóján, akkor ő mondta azt, hogy Magyarország példaértékűen használja fel az uniós forrásokat. Akkor most melyik politikusnak higgyük?
Van az ön kérdésnek egy személyes része, talán ezt rendezzük el először. Hát ez így megy, én nem is tudom, hány évtizede, tehát a baloldal, ha veszélyes embert lát, nem akarok dicsekedni, de az én esetemben erről van szó, akkor megpróbálja levadászni. Hát 1989-ben vettem részt egy zalaegerszegi lakossági fórumon, amelyet megelőző napon ott a akkori kommunisták is tartottak a lakossági fórumot, ahol már a kommunistáknak a szónoka azt mondta, hogy nekünk nem olyan fiatal vezetőkre van szükség, mint jó magam, aki fehér Mercedes-szel jön haza Oxfordból. Most ehhez képest a elhasznált banánokat ettem ott éppen Oxfordban, a kis szűk ösztöndíjamból, de már akkor látható volt. A baloldalnak van egy ilyen reflexe, hogy tudja, hogy a jobboldali politikusokat ezzel a váddal kell támadni. És ez már 89-ben is így volt, és azóta
nem
így megy.
Nem semmi olyan.
És nem hatékony. Nem, ez hatékony. Mert ugye mit gondolnak az emberek erről? Az emberek természetesen mindig magukból indulnak ki. És azt nem tudják persze, hogy most éppen történt-e korrupció, vagy nem. De hogy történhetett volna, az biztos, hogy az öreg székely mondja a viccbe, mikor megkérdezik tőle, hogy mondja Kent, ön szerint iszik, vagy maga szerint iszik-e a hal vizet? Mire azt mondja, hogy azt nem tudom, hogy iszik-e, de hogy módja volna rá, az biztos. Most az emberek innen indulnak ki, hatalom, pénzről való döntés, hát biztos, hát valami. Tehát ezért a baloldal jól érzékeli azt, és hogy a jobboldaliakat, azokat korrupcióval érdemes támadni. Persze az ember aztán kiáll az igazáért, megvédi magát, a végén választást nyert, én is azért ülök most itt. Tehát ez nem egy Isten csapás, amit ne lehetne elhárítani, de egy jól beállított rendszer. Most amikor németek csinálják ezt, akkor persze nem megrontva a két baráti ország kapcsolatát, arra azért emlékeztetnünk kell, hogy azért a német nyelvterületen a korrupció nagyobb, mint Magyarországon. Persze mi nem vagyunk tökéletesek, na de hát azért Bagoly mondja verébnek, tehát egy Ausztriára, ha rápillantok, vagy itt vannak a németek. Hát ma tele van, a magyar sajtó talán kevésbé hozza, tele van a világ azzal a botránnyal, mondjuk úgy, hogy világbotránnyal, hogy van egy hatalmas nagy globális pénzmosási korrupciós botránysorozat. Ennek a középpontjában egy hatalmas német bank áll. Nekem nem mondja senki, hogy ezt senki nem vette ott észre, de a skandinávok is, akik korrupcióban okoskodni szoktak, hát ott bedőlt 2-3 akkora bank, hogy magával rántott egy csomó kisebbet, más országokban is. Pénzmosás. Tehát én nem szeretem, ha a nyugatiak azt a pozíciót veszik föl, hogy ők hibátlanok, például korrupcióban fölötte állnak a világnak, vagy legalábbis Közép-Európának, mi közép-európaik meg korruptak vagyunk, ez nem felel meg a valóságban. Egyikünk sem hibátlan, de egyikünk sem eleve bűnös. Tehát a helyzet az úgy fest, hogy nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert te német vagy nyugati vagy, te nem vagy korrupt, te meg csak azért, mert közép-európai vagy, az vagy. Tehát ezt el kell utasítanunk. És az ügyeket szépen egyenként mindig higgadtan végig kell venni, ki kell vizsgálni. És ha valóban a Merkel asszony logikáját követjük, hogy a gazdaságban hogyan hasznosulnak a beruházott összegek, akkor azt tudjuk mondani, hogy Magyarország nem is hibátlan ország, de Magyarországon ezek az összegek jól hasznosultak. Na most a nemzetközi támadásoknak persze van egy közös nevezője, büszkék nem vagyunk rá, de ez is a hazánk fiához kötődik. Itt Soros Györgyről van szó. Most ha már korrupcióról beszélünk, most arról van szó, hogy Soros György megveszi a nyugat-európai politikusokat. Persze lehet azt mondani, hogy nem arról van szó, hogy egy spekuláns, aki egyébként abból keresi a pénzét, hogy másokat tönkretesz, millió szám tesz tökre embereket, ebből szerez pénzt. magasztos célok érdekében járkál a brüsszeli hivatalok folyosóin, és elvi okokból próbál jó döntéseket kierőszakolni az Európai Uniótól, hanem arról van szó, hogy pénzt akar keresni, befolyást akar növelni, és ez embereket vesz meg. Ezek a parlamenti képviselők, de a bizottságban is ott ülnek azok az emberek, akik így vagy úgy, közvetlenül vagy áttételeken keresztül, konferenciák, ösztöndíjaknak megvan a korrumpálásnak a nyugat-európai civilizált formája, ezek mind Soros György tenyeréből lesznek. Na ez a korrupció. Amíg Soros Györgynek ilyen befolyása van az Unióban, ki kell mondanunk, hogy az Unió korrupt. Mert ha Soros Györgyöt onnan kiteszik, és ezt a befolyást megszüntetik, akkor mondhatjuk azt, hogy komoly lépést tettünk a korrupció elleni küzdelemben.
Akkor ne is vegyük komolyan ezt a fenyegetését Soros Györgynek, amelyben felszólította az Európai Uniót, hogy büntesse meg Magyarország.
Hát arról van szó, hogy bent vannak az emberei, és egy nyílt csata van, bent vannak az emberei, és kiadta a parancsot. Hát nézze, ráadásul azért is komolyan kell vennünk, mert a baloldalnak van valami iskolázottsága, vagy ősi ösztöne, hogy örömét leli abban, hogyha a bennünket megtámadó idegenek, ez esetben mondjuk itt vannak ezek a derék németek, vagy ez a Jurova asszony, aki egy cseh, akkor a saját fajtájával szemben az idegenekkel fog össze, és azoknak ad igazat. Ez valami számunkra nemzeti érzelmi jobboldali emberek számára nehezen érthető reflex. De a baloldalnál ez 100 évek óta kitapint, ez túlzás, talán legalább 100 éve kitapintható. Saját fajtája ellen az idegenek oldalára áll. Ahelyett, hogy magyarként fogna össze, és próbálná elhárítani a bajt, ha meg van valami igazság abban, amit az idegenek mondanak, akkor közösen javítsuk ki. De nem ez a reflex, hanem hogy a másik oldalra áll. Jó, hát kinek mi jutott, nekünk magyaroknak ez jutott.
Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.